Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenem!
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta. Volt egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözködött, és minden nap dúsan lakomázott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ő ott feküdt a kapuja előtt tele fekéllyel. Szívesen jól lakott volna az étel maradékból, ami a gazdag ember asztaláról hullott le, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag ember is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. Fölkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam. Küldd el Lázárt, hogy újja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvem. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben. Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig oda át gyötrődsz. Azon felül, köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, s onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltotta újra, küldd el őt atyai házunkba, ahol még 5 testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte. Van Mózesük, vannak prófétáik, azokra hallgassanak. Ám ő erősködött. Nem teszik, atyám Ábrahám. De ha valaki a holtak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a holtak közül támad is föl valaki, neki sem hisznek. Ezek az evangélium igéi. Nagyon emlékszem, körülbelül 30 évvel ezelőtt, amikor papnövendék voltam a teológián, a biblikum professzor, tehát aki értelmezte, tanította nekünk a Szentírást, magyarázta, ő erre a szakaszra vonatkozóan mindig a következő megjegyzést tette. Ez itt nem egy helyszíni riport a pokolból és a mennyországból. Kérem, ne értelmezzék így, hogy Lázár bejelentkezik a mennyországból, és megmutatja a tévénézőknek, hogy ez hogy van itt. Majd pedig a gazdag ember helyszíni riportja következik oda átról. Nem. Hát éppen ezért most erről többet nem is szeretnék beszélni, hanem rögtön kanyarodjunk akkor az egyik lehetséges, nagyon fontos mondani valóhoz. Ez pedig a következő, és itt van némi hát szabódás bennem, még vagy nem szabódás, hanem szabadkozás lehet, hogy így igazabb, hogy egy olyan témát szeretnék elővenni, amit szinte minden évben, de 2 évente biztos, hogy előveszek. Ám de a mentségemre szolgál az, hogy nekem ez a téma minden nap eszembe jut. Tehát ahhoz képest, hogy csak évente kapjátok meg. És az, hogy minden nap eszembe jut, itt nem a szubjektív része az érdekes, hanem az, mert olyan jelentőség teljes, hogy hát, na, ez pedig a szándékos vakság. Hogy lehetséges az, hogy valaki a föltámadásból megjelenik, és azt mondja, itt vagyok, föltámadtam, és az ember azt mondja, nem hiszem. De ez hogy lehet? Hogy jön ki ez az emberi természetből? Hogy valami igaz, valamit látok, és hallok, és itt van előttem, és azt tudom rá mondani, hogy nem igaz. Ezt nevezzük szándékos vakságnak. És ezért csak egy rövid bevezető, ez ismétlés lesz sokaknak, de ez annyira megrendítő, hogy talán érdemes még ismételni is, hogy az egyik iskola példája ennek. 1956. Alice Stewart, fiatal doktornő, azt veszi észre Oxfordban, hogy hónapszámra elképesztően sok rákos gyerek kerül fölvételre. Őt ez megrendíti, mert tele van hivatástudattal, elköteleződés, és elviselhetetlen számára, hogy ilyen sok rákos gyerek van. Megpróbál utána nézni, mi ennek az oka, nem derül ki, de nem hagyja abba, szerez egy kis pénzt, ebből tud csinálni egy jó kis kutatást, a kis kutatásnak van egy elképesztően egyértelmű eredménye, de olyan, hogy ekkora számokkal, betűkkel le lehet írni, és föl lehet rajzolni, és ez pedig az, hogy éppen olyan gyerekek kerülnek be rákos daganattal a különböző kórházakba Anglia szerte, akiknek az édesanyját, amikor áldott állapotban voltak, röntgensugárzásnak tették ki az orvosok, valamilyen egyébként nyilván indokolható okból. 1956. És ezért a doktornő 56-57 elkezdi publikálni, megy a konferenciákra, de ő maga ezt így írja le, hogy én harcoltam. Mindenhova elmentem, mindenhol érveltem, és minden egyes találkozás csak megerősített, hogy még okosabban mondjam, és még meggyőzőbben. És kérdésem, persze kicsit költői kérdés, mennyi időbe tellett, míg az orvosi, tehát a szakmai közvélemény elfogadta, hogy az édesanyát, ha kitesszük röntgensugárzást, akkor az a magzata akár ilyen hatást is gyakorolhat. Mennyi idő telt el, míg az orvosi, tehát a szakmai közvélemény ezt elfogadta? 25 év. És 25 év alatt minden héten meghalt egy gyerek, akinek meg se kellett volna betegednie. Nem a laikusoknak volt 25 év, a szakmának volt 25 év. Ennél jobban nem tudom elmondani, mi az, hogy szándékos vakság. Hogy valaki 25 évig mondja, és hogyan jön létre a szándékos vakság öt elem, és ezt most csak éppen megnevezem, mert utána ami új anyag lesz, az az, hogy az öt elemhez mindenhova szeretnék mondani gondolatokat, hogy mit érdemes tenni. Hogy megelőzzük a szándékos vakságot, hogy ami a mai példabeszédben megjelenik, de hát hiába mondja nekik Mózes, hiába Ábrahám, hiába az összes próféta, majd hiába Jézus, és hiába, mert nem. Hogy ez hogy lehetne ezt megelőzni a magunk esetében? Mondom, hogyan áll össze a szándékos vakság? Öt jellemzője van. Első jellemző, a szándékos vakságban mindig van egy közkeletű hiedelem. Nem hit, nem igazság, nem hiedelem, tehát aminek a tartalma teljességgel bizonytalan összefüggés mutat a realitással, általában pedig nem igaz. Mi ez a hiedelem? Ott és akkor 56-57 és 60-as, 70-es évek a hiedelem az, hogy a röntgenkészülék hatalmas nagy előrelépés az orvostudomány és a betegek gyógyítása szempontjából, és egészen nyilvánvaló, hogy jóra tudjuk használni, és mindig is jóra használjuk. Második elem. A hiedelemhez, közkeletű hiedelemhez mindig kapcsolódnak pozitív érzések. És ez nagyon trükkös. Hát pozitív érzések. Amikor az orvos és a kliens és az édesanyja azt mondja, jaj, de jó, hogy az orvostudomány már itt tart, megnéznek engem, és akkor ki fog derülni, hogy ez hogy van és mint van. És tehát pozitív érzések kapcsolódnak a hiedelemhez. Harmadik. A közkeletű hiedelemhez és a pozitív érzésekhez fognak kapcsolódni pozitív énkép elemei. Tehát az orvos, aki előírja a röntgensugárzást az áldott állapotban lévő édesanyának, magát úgy éli meg, hogy én egy jó orvos vagyok, egy gondos orvos vagyok, már is alkalmazom ennek a technológiai orvosi forradalomnak az új elemeit, és már is a gyógyítás nagyszerű elemeit használom. Pozitív énkép. Negyedik elem. Kapcsolódik ehhez a sorhoz, hogy az ezzel ellentétes számok, realitás, igazság, valóság tudható. Tehát a hiedelemmel ellentétesen tudható, hogy mi az igazság. Valóság. Ötödik, hogy hiába tudható a valóság, Az igazság ismerete, az egyesek, a házaspárok, a családok, a csoportok, a közösségek, intézmények, felekezetek, egyházak, társadalmak és az emberiség számára nagyon gyakran semmilyen változást nem hoz. Tehát az igazság ismerete önmagában nem hoz létre változást. Ez a leírása a szándékos vakságnak, és most nézzük azt, hogy közvetlenül konkrétan mit lehet csinálni, mert idáig szerettem volna eljutni. Első, mit jelent ez, hogy közkeletű hiedelem? Most csak hadd említsek néhányat. Hát szinte sportot űzök abból, hogy akárhol járok a világba, de hát csak országon túl, mindenhol elkezdek egy mondatot mondani, és a magyar emberek ezt a mondatot mindenhol be tudják fejezni, mert a mondat így kezdődik, nem akarlak a szemedbe dicsérni, mert elbízod magad. Ezt úgy hívjuk, hogy közkeletű téveszme. Ez egy kollektív hiedelem. Magunk között szólva, valakihez odalépek, ránézek a kórusra, és hogy megmelengeti a szívemet, és azt, az a probléma, hogy látjátok, most lehet, hogy elkezdtem őket tönkretenni. Tehát most kellene ezt befejeznem, azon nyomva ezt a mondatot le kell állítanom, mert már kezdenek összeesni. Tehát még a misét lehet, hogy kibírják, és utána már semmi. Hogy mennénk már tönkre, mikor valaki látja rajtunk valami értéket, szépséget, és ezt szóvá tesszük? Milyennek a kiegészítő kulturális téveszméje kicsiny hazánkban? Az, ahogyan az apa veri a gyerekét, és azt mondja, majd én embert faragok belőled. Volt egy nagyobbacska gyerek, akit éppen faragott az apja, és a nagyobbacska gyerek ma úgy kinyitotta a száját, és azt mondta két faragás között, hogy apám, lehet, hogy maga az egyetlen, akinek nem tűnt föl, hogy én már ember vagyok. Amikor a felnőtt veri a gyereket, főképp ez szisztematikus, és akkor azt úgy hívjuk, hogy bántalmazás. Ezt most nem akarom tovább mondani, egyszerűen ez a neve. Így hívjuk. Hát az piros, vagy fehér, vagy zöld, az meg bántalmazás. És ennél tovább nem is kell menni, mert közben eltelnek nemzedékről nemzedékre 25 évek, és pedagógiai módszernek tartjuk. De az bántalmazás, az a neve. Aztán létezhetnek a kereszténységgel összefüggésben megjelenő hiedelmek. Kereszténységgel összefüggésben megjelenő hiedelem például az, amit tegnap is megkérdezett tőlem valaki, szerintem papi életem során 347-szer, hogy na, ti keresztények azt mondják, hogy van a teremtés, mi van akkor az ősrobbanással? Ti keresztények a teremtő Istenről beszéltek, és az evolúció? Közkeletű hiedelem, hogy a teremtő Istenbe vetett hitünk kizárja az ősrobbanásnak, vagy az evolúciónak a hipotézisét. Legnagyobb tisztelette nem zárja ki. Tehát ez egy hiedelem. Azután a katolikusságunkkal összefüggésben is vannak hiedelmek. Például ilyen hiedelem lehet az, hogy csak a katolikusok üdvözülnek. Ez egy hiedelem. De mégis, aki ezekben a hiedelmekben van, ez nem hiedelemnek tartja jó eséllyel, hanem mondjuk a hitének a része. Vagy az egyház tanítása, csak éppen nem az, hanem hiedelem. Tehát akkor mit volna érdemes kimondani? Azt, hogy az embernek nagyon-nagyon szükséges volna gyakorolni a kritikus gondolkozást, beleértve az önkritikus gondolkozást is. Mert olyan számtalan hiedelmünk él, amit mi hitnek nevezünk, vagy igazságnak nevezünk, vagy bölcsességnek nevezünk, vagy hagyománynak hívunk, és azok hiedelmek. Tehát a kritikus és önkritikus gondolkozásra volna szükségünk. Itt hadd mondjak egy megrendítő cikk eredményét, amit néhány nappal ezelőtt olvastam. A kérdés így volt, a magas IQ-jú személyek milyen minőségű döntéseket hoznak? Mi a naivitásunk? Hát a naivitásunk az, a magas IQ-jú személyek nyilván a legjobb döntéshozók, ugye? Mert hát ők nagyon okosak, és az értelmi intelligenciájuk nagyon pallérozott, és átlátnak dolgok, amiket nem, és elmondanám a realitást. A magas IQ-jú személyek az átlag embereknél rosszabb minőségű döntéseket hoznak. Hogy ez miért lehetséges, a harmadik pontnál el fogom mondani, ha csak nem felejtem el. Második, pozitív érzések. Hogy a hiedelmekhez pozitív érzések kapcsolódnak. Például ahhoz, csak a katolikusok üdvözülnek, na akkor én fogok. Hát, jó, pozitív érzés, akkor ezután nem kell gondolkozni, mert itt akkor tulajdonképpen rendben vagyok. Vagy például, amikor valaki, mert nehéz az élet, mondjuk alkoholizál, hát amikor éppen issza a felest, hogy egy rövid ideig ahhoz pozitív érzések kapcsolódnak jó eséllyel, vagy kevésbé lesz erős a szorongás. Amikor egy másik valaki éppen üvölt, és kiéli az agresszióját, akkor ahhoz is pozitív érzések fognak kapcsolódni olyan értelemben, hogy azt fogja mondani, hogy legalább kiengedtem a gőzt. Hát ezt lépten nyomon hallom. Tehát attól, hogy valamihez pozitív érzések kapcsolódnak, még fogalmunk sincs, hogy ez igaz volt, vagy helyes volt, vagy értelmes volt, vagy úgy érdemes-e élni. Na most, harmadik, ugye pozitív énkép és a pozitív énkép fönntartása. Miközben egy hiedelmet viszünk tovább, és az alapján élünk. Na most visszatérnék a magas IQ-jú emberekre. Ugyanis a kutatásból az derült ki, hogy a nagyon magas intelligenciával rendelkező emberek azért hoznak az átlagnál kifejezetten, kimutathatóan gyöngébb döntéseket. Most nagyon egyszerűen fogom mondani, mert egy kissé nagyképűek is. Tehát ők pontosan tudják, hogy ők átlag fölöttiek. És ez a pozitív énkép rész, hogy hát azért én nekem mégiscsak 184, egy százalékba tartozom. Ez a pozitív énkép olyan torzulásokat hoz létre a gondolkozási folyamatban, miközben ők mondhatjuk, hogy sokkal okosabbak nálunk, hogy rendre gyöngébb minőségű döntéseket hoznak. Tehát a harmadik gondolat így szól, hogy nagyon-nagyon önkritikusnak kellene lennünk minden olyan magatartásformánkkal, amelynek a tudatos, vagy persze nagyon gyakran nem tudatos célja a pozitív énképünk föntartására való törekvés. Persze az ember a pozitív énképet föntartja, akkor stabilizáljuk magunkat, meg úgy érezzük, jók vagyunk, meg akkor jól tudtuk, meg rendesek vagyunk, meg nem rajtunk múlt. Hát a biztonságérzetünket ez növelheti, vagy a komfortunkat, de hosszú távon, szép lassan, tévedéseknek a hullámába el fogunk veszni. A pozitív énképhez csak hagy mondjak valamit. Persze, hogy egy mély törekvés az emberben, hogy ezt fönntartsuk. És hogy már csak azért is, mert rettenetesen fenyegető számunkra az, hogy egyszer csak azt kelljen mondanom, hogy nem csináltam jól, vagy hogy nem vagyok annyira jó ember, mint gondoltam, vagy nem vagyok annyira rendes, mint hogy ezt a jó lenne gondolnom magamról. De közben pedig most akkor nem a hiedelem, hanem a hitvilágából hadd mondjak valamit. A hitvilágából mondhatjuk azt, hogy amikor Jézus megkeresztelkedik, elhangzik az, te az én szeretett gyermekem vagy. Kedvemet találom benned. Mi mindannyian tudhatjuk az életünk utolsó másodpercéig, hogy Isten úgy néz ránk, és ezt üzeni nekünk, szeretlek téged, gyermekemnek tartalak és látlak. Akkor is, ha tökéletlenek vagyunk, és ha elszúrtuk, és elrontottuk, ha nem láttuk, és direkt nem láttuk, és nem akartuk látni, és nem akartunk oda nézni, és nem akartuk meghallani, és nem akartunk szembesülni, és nem esett jól, akkor is elhangzik Isten részéről, te az én szeretett gyermekem vagy. Ez lehet a keresztény ember pozitív énképének valami elképesztően elvehetetlen biztos alapállása. És mi az, ami még a mondatból ránk vár, hogy az biztos, hogy azt kapjuk Istentől, hogy a szeretet gyermekem vagy. Vessző, és néha úgy folytatódik a mondat, és most nem találom kedvemet benned.
Néha meg azt mondja, és most kedvemet találom benned. Ez a két lehetőség van, de az első rész a 100%. És ez egy nagy erőforrás lehet abban, hogy na, a pozitív énképpel foglalkozunk, és ennek akkor most a záró gondolata, hogy az időnket és energiánkat feleslegesen és túlzóan is arra fordítsuk, hogy fönntartsuk a látszatot. Hogy mi tulajdonképpen milyen rendesek vagyunk. És rengeteg időt és energiát fecsérlünk el a látszat fönntartására, és annak a felét arra fordítanánk, hogy mondjuk jobban csináljunk valamit, sokkal jobb lenne a világ. Megyek tovább, utolsó kettő. Ugye, mit jelent ez, hogy az igazság tudható? Annyira szeretem 40 prédikátor című kisregénynek egyetlen mondatát. Mégpedig ott a protestáns lelkész nézi a lelkész társait, meg ők hogy élnek, és akkor elhangzik benne egy zseniális mondat, és talán azért vésődött belém, mert serdülő koromban olvastam, és annyira megtetszett, a mondat így szól. Ez a prédikátor, látva a lelkész társait, a következőt mondja nekik. Én ezt nem értem. Ti az egész életeteket arra fordítjátok, hogy megértsetek még néhány dolgot, amit eddig nem értettetek meg. Ahelyett, hogy az alapján élnétek, amit már megértettetek. És ez egyáltalán nem az igazság kutatásával szemben hangzik el, hanem hát hova megy egy olyan élet, amit arra szántunk, hogy még két dolgot azért jobban értsünk, és közben nem vagyunk igazak. Tehát közben nem teszünk elég jót, vagy nem bánunk elég jól, vagy a már megismert igazságot nem valósítjuk. Nekem a serdülő koromban, tudjátok, hogy általában bizonytalanok vagyunk, azt se tudjuk, mi az igazság, annyira megvilágosító erejű volt, hogy akkor megvan. Hát az én néhány dolgot csak tudok. Hát akkor ezt már is lehet csinálni. Sőt, az a meggyőződésem, hogy az evangéliumnak egy-egy igazi mélységes igazságából szinte az egész evangéliumot ki lehet bontani. Egyetlen igazságból. Nem azért az egyetlen igazságot egy beszűkült értelemben, hanem hogy az kibomlik a maga teljessége felé. Például, ha valaki közülünk úgy igazán a szíve mélyén komolyan veszi, mit jelent az, hogy emberi méltóság, aminek a hátterében számunkra az van, hogy Isten teremtménye, Jézus testvére, Szentlélek temploma az ember. Tehát ebből levezethető az, hogy mit jelent jól bánni, hogy amikor konfliktus van, akkor is az mit jelent, hogy hogy bánok veled, amikor nézeteltérés van, amikor igazságtalanság van, amikor sérelem van, amikor megbocsájtásnak a szükségessége merül föl, és konfliktusok vannak csoportok között, és ebből az egyetlen valódi és mélységes igazsághoz valaki ezt következetesen elkezdi érvényre juttatni a saját magatartásában. Egyszer csak abból kibomlik az egész evangélium. Tehát a negyedik gondolat erre vonatkozóan így szól, hogy ahogy Pilátus azt mondja, hogyan már mi az igazság. Nem bírom ki, hogy egy gondolatom ne legyen arról, amit így mond a szakirodalom, hogy dezinformáció. Ugye azt gondoljuk, hogy a dezinformációnak az a célja, hogy van az igazság, és akkor elkezdik valakik mondani nyilván érdekek miatt, hogy nem az az igazság, hanem ez. Akkor azt gondoljuk, a dezinformációnak az a célja, hogy hát akkor azt sajátítsuk el, hogy nem az az igazság, hanem ez. A dezinformációnak ez csak egy elsődleges célja, ami annál sokkal rombolóbb az, hogy az ember szép lassan eljusson oda, ahová Pilátus, aki azt mondta a maga módján, hogy tulajdonképpen mi az igazság. Hogy az igazságot nem lehet tudni. Hogy mindenki akármit mond, hogy mindenki mindenfélét mond, hogy ki tudja, hogy mi és hogyan van. Amikor az ember behull ebbe a sötétségbe, hogy azt gondoljuk, hogy miután mindenki mindent tud, és ott a világhálót ez még inkább lehetséges, és elengedjük a kezünkből annak a meggyőződését, hogy a legalább a számunkra megismert igazság alapján éljünk, és az látjátok, egyetlen egy mélységes evangélium igazság is lehet. nem is akarnám akkor ezt tovább. Ötödik pont, hogy az igazság önmagában a számok, a tények és nem hoz létre változást. Lenne megint csak egy költői kérdésem. Mit gondoltok, amikor az alkoholbeteg személy leül a segítővel? És a segítő azt mondja az alkoholbeteg személynek, de ő már ott van, már segítséget kér, tehát rengeteg lépést tett ahhoz képest, hogy valaki alkoholbeteg és tagadja. Tehát ő már annak a csoportnak a tagja, aki már ott ül a segítővel. És a segítő azt mondja neki, nézze uram, ön legalább 8 módon úgy él, mint az alkoholbetegek. Tehát a segítő közli, hogy a kliense úgy él, mint a szenvedélybeteg. A kérdésem így szól, mit gondoltok a közléshez képest? Átlagosan mennyi idő telik el, míg maga a szenvedélybeteg azt mondja a segítőjének, hogy én szenvedélybeteg vagyok. Nyilván azért hallgattam el, hogy hát, ha van kedvetek kicsit gondolkozni ezen. És a helyes válasz így szól, hogy ennél a csoportnál, aki már ott van a segítőnél, 1/2 év. Átlagosan 1/2 év. Hogy egy olyan igazságot magához közel tudjon engedni, ami miatt tulajdonképpen elment segítséget kérni. Hogy lehet, hogy ennél jobban nem, vagy plasztikusabban nem tudom ábrázolni, mit jelent az a naivitás. Hogyha valaki mondaná az igazságot, ha az megrendítene bennünket, a katarzist idézne elő, és már is lobogó hajjal mennénk az igazság útján. Legnagyobb naivitás. Az igazság önmagában nem hoz létre változást. És így jutok el a végéig, mert hogy a változást az ember hozza létre, aki ebben az 5 pontban elkezdett nagyon tudatosan, önkritikus gondolkozással tájékozódni. Azt az ember hozza létre. És a záró gondolatom így szól, hogy ne legyen nagyon hosszú, bár lehet, hogy ezt már elcsúszott. Ez pedig így szól, hogy van a történetben. De hát ha talán Mózes mondaná, elhinnék. Nem hiszik. Hát ha valamelyik próféta, hát csak elhinnék. Nem hiszik. Hát és ha az Isten fia mondaná, nem hiszik. És a mai evangélium valami olyasmit is üzen, hogy az a hang, amit mi annyira várunk, hogy megszól az a hang, és azt mondjuk, na ez az. Hogy az a hang idebent szól. És mi megnyithatjuk magunkat, a szívünket e felé, a hang felé, már nem Mózes, nem a próféták. Nincs szükségünk konkrét, közvetlen Isten élményre sem. Ez a hang itt megszólal bennünk. Más dolgunk nincs, mint hogy azt mondjuk, én ezt a hangot igazából ismerem.